Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, szerte az országban, vagy akár a határon túl is. Ez itt Isten műve a család műsor, a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából felvételről. A felvétel múlt pénteken készült. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője, és akikkel ma beszélgetek, Balázs és Csilla, házas pár, 7 gyermekük van, de erről majd ők fognak beszélni, és ez lesz a mai beszélgetésünk végkifejlete. Csilla, Balázs, Isten hozott benneteket a Mária Rádió stúdiójában.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kezdjük talán ott, hogy mióta vagytok házasok?
32 éve.
32 év, és hogy kezdődött, amikor először találkoztatok, amikor Balázs ránézte Csillára, és Csilla visszanézett rá, hogy volt ez?
Hát ez úgy történt, hogy ott kezdhetem egy kicsit korábban, Pannonhalmán az osztályfőnököm, Domonkos atya inspirálta a természettudományok felé, és a biológia volt a legtöbbet forgatott könyv a kezembe, a fizika mellett, és hát fölvételt nyertem a Szegedi Orvostudományi Egyetemre, a gyógyszerészkarra, és avval a szándékkal indultam Szegedre, hogy én ott megnősülök. Ugye megtalálom életem párját, ebben a szándékkal érkeztem Szegedre, és ugye egy évet csúsztam egy kis lazaság miatt, mert orvosira elmentem Pécsre felvételizni, és gondoltam, hogy majd átirányítjuk Szegedre, de hát nem irányítottak át, a pontom megvolt, de mégse. Így egy évet csúsztunk, és egy évfolyam társak lettünk. Én az egyes csoportban voltam, a Csilla az ötös csoportban, és hát gyakorlatilag a első látásra szerelem, talán ezt tudnám mondani.
Igazából. Mit tanultatok Szegeden?
Egy gyógyszerész.
Jó, első látásra szerelem.
Igen, igazából megfogott a Csillának a tisztasága, az egyenessége, a nyíltsága, és hát persze a szép arca mindenképpen.
Csilla, te hogy emlékszel vissza erre az időre?
Én a Vajdaságból jöttem, és Szegedre mentem dolgozni, vagy tanulni, és nagyon el voltam foglalva az új környezettel, meg a Szegeddel egyáltalán, hogy tudjak közlekedni, meg megtaláljam az épületeket, és tanévnyitó volt, én a Balázsra ott emlékszem, mentünk föl a lépcsőn, és ő majdnem belénk futott, egy ilyen nagy göndörhaja volt.
Hát most már nem annyira.
És egy pillanatra így összetalálkozott a szemünk, és utána később az egyik ismerősünkkel beszélgettem, és kérdeztem, hogy neki meg milyen idős a bátyja, meg hogy így is beszélgettünk, és valaki odaszólt, hogy hát már foglalt, és én teljesen fölpaprikázódtam, hogy hát én nem azért jöttem, hogy férjhez menjek, hanem tanulni. Hát a jó Isten útjai más.
Hogy mégis férhez mentél.
Igen. Úgyhogy én nagyon örültem, hogy a Dómban mindig láttam a Balázst vasárnaponként a misén, ahova én is jártam.
Akkor mondhatjátok, hogy jó Isten hozott össze benneteket, hát a Dómban.
Igen, gyakorlatilag ott mindig láttuk egymást.
Igen, mit akartam még mondani?
Igazából csak azt, hogy egy ilyen nagyon vidám, nagyon kedves, közlékeny fiatal ember volt akkor a Balázs.
És hogy kezdődött az, hogy járjunk együtt?
Hát nem volt egyszerű, mert az én feleségem az mindig tanult. Sőt, hát most elárulok egy ilyen dolgot, hogy az arab évfolyam társaink meghívták az én feleségem, hogy tanítson nekik matematikát.
És Csilla... te nem nézted jó szemmel?
Akkor... Nem, hanem tehát Csilla el is ment, és szépen elmagyarázta nekik a matematikát, és akkor egyszer csak kapott tőlük egy parfümöt. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ezek a fiatal emberek lehet, hogy láttak benne egy ilyen ősanyát. Uh-huh. Tehát ezt csak ilyen viccesen mondom, hogy aztán igazából hát mégis ez lett, hogy a Csilla most 7 gyereknek az édesanyja, és ezt a nagy feladatot úgy menedzseli, mint egy top menedzser.
Azért még menjünk egy kicsit vissza, 7 gyerekre majd sor kerül hamarosan, de most mennyi ideig jártatok?
Hát úgy volt, hogy ugye első vizsgaidőszakban mentem oda Csillához, hogy randira hívjam, elhívtam moziba, de elutasított, mondván, hogy neki tanulni kell. Akkor másodszor szintén mentem, hogy jöjjön el esetleg valahova, de megint tanulnia kellett, és akkor megint elutasított, és hát akkor harmadszorra sikerült, hogy... De ez kellett azért egy kis bátorság, hogy az ember ugye megszólítson egy hát évfolyamtársát ilyen szándékkal, hogy elhívja egy kis beszélgetésre, és hát két elutasítás után a harmadszorra végül is eljött velem a szobatársamnak, aki végzős gyógyszerész volt, a barátnőjét Noéminek hívták, és elhívtam a Csillát, hogy jöjjön el velem, mert megbíztak a szobatársak, hogy vegyek virágot, menjünk ki a szegedi piacra. És megvettük a virágot, elhoztam a barátomnak, és később esett le csak, hogy a Csilla és a Noémi az egy napon van a névnap.
Hogyan emlékszel ebben vissza, Csilla?
Hát a Dom téren találkoztunk, a Dom árnyékába.
Szent helyen.
Igen, és akkor végül is elhívott a piacra, és nálunk annyira nem ünnepeltük mi a névnapot otthon a családba, de annyit tudtam, hogy Noémi és Csilla egy napon van, és végig izgultam, hogy rá ne jöjjön a Balázs, de hát ettől nem kellett félni, és így kezdődött a kapcsolatunk.
Mondd, ki a védőszented, Szent Csillának?
Nekem Justina, a nagymamámról.
Választott védőszent?
Igen.
Aha. Mennyi ideig jártatok úgy együtt, mikor már eldöntöttétek, hogy házasságot tűntünk, és megkérted az ő kezét, elmentél az ő szüleihez?
Hát az történt, hogy igazából úgy voltunk vele, hogy szerezzük meg a diplomát, és a diploma után összeházasodunk, és az eljegyzésünk az végül is az egyetem befejezésével volt a diplomaosztó, és akkor kértem meg a feleségek, akkor mentem el a szüleihez, és kértem meg a kezét, de igazából mi ezt megbeszéltük korábban, de megvártuk a diplomaosztót, és akkor utána a banket, tehát a családi ünnepen végül is ott húztuk egymás kezére a gyűrűt, a jegygyűrűt, és akkor utána pedig összeházasodtunk.
Hol volt az esküvőtök?
Hát két esküvünk volt, akkor volt ugye a...
Két időben.
Hát úgy, igen. Két időben volt az esküvő, tehát a polgári meg az egyházi két hét különbséggel volt. Nagyon nálunk egy kisebb volumenű volt a polgári Nagy Kanizsán, és tehát nehéz volt azért a közlekedés, mert akkor volt a háború még zajlott, és akkor augusztus 6-án pedig a Palicson volt az esküvő, az egyházi, tehát Vajdaságban, a feleségemnek a családjában van pap, és akkor ő adott össze bennünket végül is, mert pont a plévános nem is volt otthon, a palocsi plévános, és akkor a Csillának az unokatestvére adott bennünket össze, és igazából csak később lett majd jelentősége. Ugye sokan vannak keresztény fiatalok, akik kiválasztanak direkt egy időpontot, ami nekik tetszik az egyházi évből, hogy melyik szentnek, vagy melyik nagy eseménynek az időpontja lett az esküvőjüket, és nekünk utólag lett a Urunk színe változása ünnepjön.
Hogy emlékszel vissza, Csilla, erre az időre?
Hát nekem van egy papírom, amit ma mai napig őrzök, hogy másodikban a szakmai gyakorlat kérvényezése kapcsán, hogy Szegeden maradjon, a Balázs ott már úgy írta, hogy a mennyasszonya miatt szeretne itt, a mennyasszonya miatt szeretne Szegeden maradni, úgyhogy nekem ez már akkor így bizonyság volt. Nagyon szép évek voltak ezek, egymást segítettük, a baráti társaság is kialakult, és a közös misére járások, meg előadások hallgatása, úgyhogy erre mindig örömmel tekint vissza az ember. Meg a Dóm tér az úgy hozzákapcsolódik ehhez az egészhez.
És akkor utána, az esküvő után hol telepedtetek le?
Végül is, tehát úttörök voltunk a közösség, tehát a mi baráti közösségünk, mi voltunk az első házaspár, és aki összeházasodott, ugye utána jöttek a többiek, de azért elmondom, hogy a szobánkban négyen voltunk, és mindenkinek családja van, gyerekei vannak, és mindig együtt mentünk mind a négyen misére. Tehát tehát, sőt, ez kicsit evangelizáció is volt, mert volt, aki nem is járt előtte, és velünk elkezdett Szentmisére járni, és 3 gyermeke van, Debrecenben él az ifjúsági társunk, úgyhogy ilyen szempontból ugye szétszólottunk, de azért tehát ennek megvolt a kegyelmi hatása, és mi körmenden kezdtünk az Égiszbe. Házaspárokat kerestek, gyógyszerészeket, kicsit fiatalítani akarták ezt a gárdát, és mi ott kezdtük az életet, kaptunk egy ilyen lehetőséget, hogy az Égisz kiutalt nekünk egy szolgálati lakást, és akkor így volt is egy, hát végül is egy 3 szobás lakásban, a 3. emeleten kezdtük az életet, mint fiatal házaspár.
Csilla, hogy emlékszel erre a körmendi évek, ezekre a körmendi évekre?
Hát azért küzdelmekkel teli volt, mert úgy kerestük magunkat, meg a közös dolgokat. Nehéz volt, mert égiszes szolgálati lakásban laktunk, égiszes barátaink voltak, tehát gyakorlatilag minden az égisz, meg mind a ketten ugyanabban a gyárban dolgoztunk hasonló munkakörbe, úgyhogy minden az égiszről szólt, és így kicsit elkezdtünk más irányba keresni, és akkor így csatlakoztunk, illetve alakítottuk, vagy alakítódott a körmendi házas csoport.
Már a plébánia bázisán?
A plébánián, igen, akkor kezdődtek ezek.
De jó.
És akkor oda tudtunk csatlakozni kisgyerekekkel, és nagyon szép évek voltak a Császár István atyával és a Gyürkiú atyával.
Igen. Hát tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy azért itt volt egy nagyon komoly istenkeresés az életemben. Tehát, hogy mondjam, én mondjuk egy nagyon nagy kihívást jelentő környezetbe kerültem a munkahelyen, és nekem azért nagyon hiányoztak a barátok, kicsit ugye a korkülönbség miatt is, meg ugye, hát azért eléggé nehéz volt beilleszkedni egy ilyen, tehát ugye becsöppentünk egy kisvárosba, és akkor ugye próbáltunk, jártunk ilyen doktornő tartott szervezeti ilyen összejöveteleket, értelmiségiek, megnéztünk egy filmet, akkor beszélgettünk róla, vagy valamilyen témába, de igazából az első komolyabb istenélményt sikerült begyűjteni Körmenden, és utána tudtunk csatlakozni az egyházhoz, és ez volt egy tehát innentől már nem csak egy vasárnapi misére járók voltunk, hanem közelebb kerültünk az egyházhoz.
Meséljetek erről a családközösségről. Hogy működött? Fontos volt ez számatokra? Miért? A többiek számára miért volt fontos?
Nagyon, nagyon spontán alakult, és nem volt meghatározott időpontja. Mindig úgy időzítettük a találkozót, hogy mindenki el tudjon jönni rá. Sok kisgyerek volt, megismertük egymást, és mindig volt valami kis közös dolog, akár egy kirándulás, ahol imádkoztunk, akár egy focizás, vagy később már farsang is szerveződött, így spontán alakult, és így nagyon szépen közösséggé formált bennünket.
Mi volt a lelkipásztornak a szerepe? Mondtázok, hogy Császár István atya volt akkor, ha jól tudom, ott a káplán, és akkor ő volt a ti gondozótok is.
Ugye úgy volt, hogy voltunk egyházmegyei családtáborban Balatonon, és ott már alakultak a családcsoportok, és akkor Körmenden még nem volt, és ez az egyházmegyei családtábor adott egy nagy lendületet, hogy akkor a helyi hittantanárnő, meg baráti családok, akkor sikerült összehoznunk egy találkozót, és akkor persze ez volt az egyik irány, a másik volt a Páli Szent Vince társulat, amit a Gyürki plébános vezetett, ott is havi rendszerességgel összejöttünk, és akkor mindenkinek meg volt a feladat, a 11 néhány fő volt, én voltam a kórházfelelős, és hát most ez is olyan szerintem szép volt, hogy így minden karácsonykor elmentünk a kórházba, vittünk ajándékot a betegeknek, minden szinten imádság volt, éneklés a karácsonyfánál, tehát, és vittük a gyerekeket, furuljáztak. Hát nagyon szép élmények voltak.
Fontos volt az, hogy a családközösségen belül legyen egy kórház felelős, illetve milyen területeknek volt még felelőse?
Hát ez a Páli Szent Vince társulat volt, és akkor volt még külön a családcsoport. A családcsoportban Tehát inkább havi szinten összejöttünk, és egy kicsit megbeszéltük a dolgokat. Nem volt olyan nagy tematikája ennek. Inkább elmentünk kirándulni a gyerekekkel, foglalkoztunk közösen, hogy nekik alkalmat teremtsünk. Tehát ez egy induló kezdeményezés volt még akkor ugye az egyház megyébe, és a csoport egy része eljárt rózsafűzér imádságra, tehát a plébániára bejártunk, és imádkoztuk a rózsafűzért. Az egyébként tehát körmenden kezdődött el az én életemben is az, hogy egy rózsafűzér imádkozó ember lettem. Tehát ott kaptam ezt a sugallatot, hogy ez egy nagyon fontos imádság, és ez beépült az életembe, és ez most az elmúlt 25 évben ez gyakorlatilag napi szintű gyakorlat.
Nagyon jó, hogy ezt elmondtad. Csilla, te hogy emlékszel vissza ezekre az évekre? Körment, kirándulások, plébániai közösség.
Mindig mindenki nagyon szívesen ment, és egy olyan lelkes csapat volt. A gyerekek is örömmel jártak, szívesen mindig volt egy kis valami közös játék, vagy kirándulás, és utána egy közös ima. És akkor így hordoztuk egymást is, meg különböző lehetőségek voltak, vetítések, vagy a hittel kapcsolatban elmélyülések. Hát ki hogy tudott részt venni rajta, én nem minden esetben tudtam, vagy hamarabb el kellett menni a kisgyerekek miatt, ugye.
Szóval végülis egy nagyon mély barátság alakult ki, meg egymásnak tehát az egy más kapcsolatrendszer, amikor az embernek nem a üzleti kapcsolata, a munkatári kapcsolata, hanem az egyházon belül egy tiszta, szentlelkes közösség, ahol nincsenek az embernek nagy titkai, meg elvárásai, hanem egyszerűen olyan tud lenni, amilyen akar. És igazából ez elég volt nekünk. Meg hát persze, hogyha bármi történt az egyházmegyében, a plébániánkon, akkor ugye mindjárt közösségben voltunk ott. Tehát, hogy otthon voltunk, mert ismertek bennünket, és akkor közvetlenül tudtunk ott azokkal az emberekkel, akik a plébánián mondjuk hitoktató volt, vagy kántor volt, és akkor nekünk barátunk volt. És akkor ez egy közösség volt, és jól éreztük magunkat.
Szenti II. János pápának tulajdonítják a mondást, hogy a plébánia a közösségek közössége. Akkor működik jól egy plébánia, sok közösség van ott. Körmenden rajtatok kívül milyen közösség volt még?
Kolpingosok voltak, az egy komolyabb, nagyobb léptékű közösség volt. Ugye azt a Gyürki atya gyakorlatilag komolyan fölépített mindent. És...
Hát egy kiváló szakember, igen, volt, a szakember, igen, alatt biblikus szakember, igen, volt, igen. Dr. Gyürki László, igen, aki hát azért nagyon komolyan ismerte a Bibliát. A Biblia professzor tanár is volt egyúttal.
És meg is valósította a plébánián ezen az alapon. Úgyhogy nagyon szép Kolping bálok voltak, és ott is egy élő közösség volt, a Kolping közösség is.
Ifjúsági csoport is volt, rózsafűzér társulat is.
Hát sajnos Gyürki atya már eltávozott a mennyországba, úgyhogy már ő nincs közöttünk. Ezt szeretettel gondoltok rá, és én magam is szeretettel gondolok rá, mert egy nagyon jó pap kolléga volt.
Gyontatónak kiváló volt, tehát két gyontató is kiváló gyontatónk volt Körmenden.
Nem volt túl szigorú?
Nem. Velünk nem.
Veletek nem.
De tudok olyat, hogy szigorú volt, igen. De velünk nem.
Menjünk viszont még egy picit Körmendre. Milyen volt akkor a Körmenden a templom iránti érdeklődés? Hát ti ott voltatok, mondtátok, hogy több közösség volt, elsoroltátok, hogy mi minden közösségek voltak, de úgy Körmendnek milyen arányban tette ki a templomba látogatók száma, vagy templomban résztvevők, templomba jövők az érdeklődését? Mennyire érdeklődte a körmendiek Isten iránt?
Hát ugye Körmenden három templom is van, egy református, egy evangélikus és egy római katolikus. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért, ha már ennyi templom van, akkor vallásosak az emberek. A templom is tele volt mindig. Úgyhogy mi örömmel jártunk, és a gyerekek is szívesen vettek részt a misén.
A gyerekek az majd egy külön beszélgetés témája lesz, amit ma este meg fogunk még csinálni, mert ahogy látom, 21 perc telt el eddig ezzel a beszélgetéssel, és még csak az elején vagyunk.
Körmenden ugye akkor nagyon ment a kosárlabda, a férfi korosztály, tehát az aktív korosztály, az nagyon, nagyon ebben a lázba égett. Például azok az emberek is, akik mondjuk ebbe a kosárlabdába több időt szántak erre, mint mondjuk a templomba járásra, amikor a Gyürki atyának volt a 70. születésnapja, akkor eljöttek a templomba.
Nekem sok kollégám járt. Én a csomagolóüzembe dolgoztam, és viszonylag sok kollégámról tudom, hogy járt templomba.
Meddig éltetek, laktatok Körmenden?
10 évig.
És az utána kerültetek Szombathelyre?
Igen.
Milyen? Mi mozdított ki benneteket?
Hát én úgy gondolom, hogy a Szentlélek. Én éreztem úgy, hogy be kell jönni Szombathelyre, kicsit nagyobb városba, és egy ilyen nagyon intenzív vágyat éreztem arra, hogy bejöjjünk, és ez így utólag derült ki számomra, szerintem, hogy ugye az 5. gyerekünk Down-szindrómás, és itt meg tudtak kapni azt a fejlesztést a 4 pici gyerek mellett, ami Körmendről nem lett volna lehetséges, hogy bejárjak.
És akkor te ebbe partner voltál, Balázs?
Hát ugye én mindig a Jóistenbe helyeztem a bizodalmamat. Nem tudom, hogyha én elmondok egy gyónási élményt, az nem, azt megtehetem.
Hát
ugye?
Te elmondhatod, na. A pap nem mondhatja.
Én elmentem a István atyához gyónni, és hát elbeszélgettem róla, hogy milyen válaszút előtt állunk, hogy Körmenden folytassuk az életet, vagy Szombathelyen. Egy kicsit nem tudtam dönteni, mert hát nem tudom, de. És akkor mondta, hogy a rózsafűzér imádságra üljek be, és imádkozzam, és egyértelműen azt a sugallatot kaptam, hogy költözünk Szombathelyre.
És ti Szombathelyre költözhetesz.
És Szombathelyen szintén a Szent Erzsébet plébániára kerültünk, mert Körmenden is a Szent Erzsébet plébánián.
Akkor Szent Erzsébet oltalma alatt.
Igen.
Volt, van, lesz, marad a ti családotok. Kedves hallgatóim, sajnos ezt a beszélgetésből be kell fejezni, mert hogy lejárt a műsoridő, de semmi gond, 2 hét múlva hallhatják a folytatását ugyanennek a beszélgetésnek, ugyanebben az időpontban beszélgetés sorozat címe, ugye Isten bűve a család. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője, Balázzsal és Csillával beszélgettem, és beszélgetni fogok 2 hét múlva is. Hát önöknek pedig kívánok nagyon szép áldott napokat, békés családi életet, találják meg egymást a kölcsönös szeretetben. Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.
Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.
Hírek.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden.